Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Bár május, vagy ahogy a régiek hívták, pünköst havának elején járunk, ma este az április 24-i Szent György napi pásztorszokásokról szeretnék bemutatni néhányat önöknek. Remélem, érdemes lesz ma este is bennünket hallgatni.
Totóbul, mint a sár, mint a víz, a szegény baromi, csak a pásztorra néz. Istenem teremtő, adj egy csendes eső, ó, szegény baromnak jó legelő mező. Istenem teremtő, adj egy csendes eső, ó, szegény pásztornak igaz tűzerető.
Ezután a szép hortobágyi pásztornóta után lássuk, milyen szokások kapcsolódnak április 24-éhez, Szent György napjához, amit Európa szerte tavasz kezdetként tartanak számon. Az ókorban a rómaiak e napon ünnepelték Paliliát, mely szintén pásztorünnep volt. Nálunk és a szomszéd népeknél e napon történt az állatok első kihajtása, melyhez számos hiedelem és szokás fűződött, amivel az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani. Gonosz elhárító, termékenység varázsló célzattal a marhákat láncon, fejszén, ekevason, tojáson, sőt, a gazdasszony kötényén hajtották át. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, annak a zöldágnak, amellyel az állatokat először hajtották ki a legelőre. Ha már kihajtották a tavaszi legelőre az állatokat, nézzük, hogyan fogadták meg a gazdák állataik őrzésére, gondozására a pásztorokat. A település jutartó gazdái egy vagy több falusi júnyájra adták össze az állataikat. Közösen fogadtak juhászt. Pásztorfogadást, azaz megbízást a következő évre általában ősszel, Szent Mihály napján, szeptember 29-én, Demeter napján, október 26-án, vagy Szent András napján, november 29-én tartottak. De legkésőbb szétveréskor, vagyis amikor behajtották télre az állatokat a legelőről. A gazdák megállapodtak a pásztorral, milyen járandóság illeti őket a munkáért. Pénz juss az állatok hasznából, azaz tejből, sajtból, gyapjúból, hogyan kell elszámolniuk a szaporulattal, azaz a fiatal állatokkal. A belső pásztorok, csűrhés, csordás, akik nap mint nap hazahajtották az állatokat fogadása, általában egy évre szólt. A külső pásztoroké, a gulyás, csikós, nyájjuhász, nyájkondás, akik egész nyáron kín voltak az állatokkal a legelőn, a legeltetés vagy a fejés időtartamára lettek megfogadva. A pásztorfogadás legtöbb helyen a gazdák és pásztorok közös ünnepe is volt. A nagyobb nyájakat őrző pásztorok vezetője a számadó, ennek helyettese az öreg bojtár, utána a bojtárok következtek a rangsorban. A nyájért a számadó felelt. Ő számolt el a gazdákkal, vagyis számot adott a jószágokról. A pásztorok attól függően, milyen állatot őriztek, nevükben, viseletükben nagyon különbözőek voltak. Hovatartozásuk egyfajta rangsort is jelentett. Legelől a legelőkelőbbek a csikósok voltak, akik a ménest, a lovakat őrizték. Utánuk következtek a gulyások, a szarvasmarhák őrizői. Utánuk a juhászok, akik a junyájakra vigyáztak, majd a kondás, azaz disznópásztor, aki a disznókat őrzi. Hallgassunk meg egy beszélgetést a kalotaszegi Mérában idén is megtartott jellegzetes pásztorszokásról, a jumérésről, vagyis tejbemérésről, amit Varga J. Csaba fiatal mérai származású néprajzossal készítettem a Hagyományok Háza munkatársával. Az interjú után mi más zene is szólhatna, mint kalotaszegi legényes, a Berko együttes előadásában.
A jómérés az tulajdonképpen egy gazdasági ünnep. Néprajztudomány úgy tanítja, hogy Szentgyörgy napjához valójában az elmúlt években az ortodox húsvét környékére helyezik ezt az ünnepet, mivel a levágott bárányokat a román piacon az ortodox húsvét előtt vásárolják fel, és ezért elsősorban az ortodox húsvét határozza meg ennek az ünnepnek az időpontját.
Azért kötik ezt az ünnepet Szentgyörgy napjához, mert ugye hagyományosan ez egy pásztor ünnep, ez a tavaszi kihajtás ünnepe, amikor az állatokat fölviszik a legelőre. De hát hogyha ha jó ez idő, akkor nyilván a pásztorok már hamarabb kimennek a legelőre az állatokkal.
Igen, tehát ez a pásztori évadnak a kezdete. Ezt az időjárás is nagyban meghatározza, hogyha márciuskor kitavaszodik annyira, és olyan a legelőknek az állapota, akkor nyilván hamarabb is kihajtják a juhokat.
Tehát a juhmérés az, amikor összeadják a gazdák a nyájba az állatokat, a falu összes juhát rábízzák egy-egy pásztorra, és ezek után meg kell mérni a tejet, az első tavaszi tejet, és ebből fog aztán részesedni minden gazda. És egy elég bonyolult rendszer szerint fog részesedni.
A gazdák a juhaikat utcák szerint csoportosítják, és ebből lesz a nyáj. Ezt a nyájat kihajtják a legelőre. Na már most ahhoz, hogy eldöntsék, hogy mennyi tejet kapnak ettől a nyájtól a gazdák minden hónapban, azt a juhméréskor határozzák meg. Itt minden gazda megfeji a saját juhát, általában 5 és 40 darab között szokott lenni. Tehát minden gazda megméri, hogy mennyi tejet fejt le a juhból, és ennek arányába fogják kapni az évadban a tejet, mert ugyebár ez áprilistól egészen augusztus-szeptemberig tart.
Milyen nagy mulatság szokott ilyenkor lenni? Én úgy tudom, hogy ilyenkor zenekart is fogadnak, tehát ez egy 2-3 napos nagy ünnep.
A juhokat szombat délután minden gazda megfeji közösen, ekkor ezt a tejet nem veszik nyilvántartásba. Megfejik a juhokat, és kihajtják a legelőre. A legelőre minden gazda fiatalabbik családtagot kiküldi a legelőre, hogy felügyelje a juhokat a pásztorral együtt, nehogy egy másik gazda, vagy akár a pásztor esetleg lefejjen ezekből a juhokból, hogy aztán másnap ne tudjanak teljesíteni, vagy alul teljesítsenek. Ezért mindenki oda kivonul, és vigyáz arra, hogy másik ne kövessen el csalást ott a legelőn. Reggel ezeket a juhokat behajtják, és utána kezdődik a tulajdonképpeni juhmérés, tejbemérés. Mérában juhmérésnek nevezik, néprajztudomány ezt azt hiszem tejbemérésnek hívja. A falu életében ez nagy ünnep. Régen Vasas Salamon kötetben olvastam, hogy egyik mérai gazda ez azt mondta, hogy ez nagyobb ünnepség, mint egy lakodalom. Az egész juhmérésen a tánc szombattól fogva, tehát minden mozzanatában jelen van. Sokszor volt olyan, hogy ki a legelőre is küldtek zenészeket, vagy kivittek zenészeket valahogy. Most már a gazdák szombat este otthon maradnak, és ugyancsak táncmulatságot rendeznek. Vasárnap, amint behajtják a juhokat, zenész kíséretében hajtják be nótázva, jönnek végig a falu utcáin, nagyobb útkereszteződésbe ugyancsak megállnak, és táncolnak egyet, esetleg a juhos gazda házánál is, mielőtt még behajtják a tejmérés a juhokat, előfordult láttam én személyesen, hogy már táncoltak. Ezen kívül a juhtejet, ugyebár ezt a lefejt mennyiséget valamelyik gazda, vagy most már különböző egyesületek, egyletek, vagy idén például egy tánccsoport vásárolta meg, és azt, amíg eljutották a célba, a tejet ugyebár asszonyok viszik ilyen lefödött csebrekbe, és útközben, ahol az asszonyok, a tejhordó asszonyok elfáradtak, ott is táncoltak például. Ezen felül este megtartják a nagy mulatságot, amivel tulajdonképpen ezt az egész eseményt lezárják.
Hogy lehet megőrizni, hogy lehet továbbvinni ezt a szokást? Én úgy tudom, hogy van nem mérai juhos gazda is. Tehát néhány évvel ezelőtt, amikor apadt az állatok létszáma, táncházasok, néprajz iránt érdeklődők, akik tehették, vásároltak néhány juhot, csak azért, hogy megmaradjon ez a szokás.
Igen, többen is vásároltak juhokat. Most jelen pillanatban még mindig akkora juhnyája van a falunak, hogy ez működhet. Most kérdés az, hogy mi maradjon meg. Két juhmérést is tartanak Mérába, utcák szerint, amit már említettem, elrendeződve, amelyik vonzza a turistákat, ott fent lehet tartani ezt, hogy zenészeket fogadjanak, és megtartsák ezeket a táncokat. A másik juhmérés, falunak másik része van, egy másik nyájhoz kapcsolódó, ott már csak összehajtják a juhokat vasárnap délelőtt, megfejik, megállapítják azokat az arányokat, ami szerint tejet fognak kapni a szezonban. Ezen felül ott már egyszerűen annyira kevesen vannak néhány juhos gazda, hogy nem kifizetődő az, hogy zenészeket hozzanak, és táncmulatságot rendezzenek.
Méraiak a pásztorok? Tehát a falu el tud tartani több pásztort is?
Igen, Mérában vannak, akik a bivajcsordára vigyáznak, a csobánok, és vannak a pakurárok, akik a juhokra vigyelnek.
Híres a bivajcsorda Mérában. Ez megmarad? Még úgy tudom, hogy ez a szokás is veszélyben volt, vagyis az állattartásnak ez a formája.
Az évszázad közepén ezren felül volt a bivajoknak a száma, most meg ilyen 100 környékére lecsökkent, tehát ezt joggal nevezhetem drasztikus csökkenésnek. A lovak elterjedése előtt igavonásra használták. Én már Mérában nem láttam bivaj szekereket közlekedni, utána már csak is a tejéért, mert ugyebár nagyobb a bivaj tejnek a zsírtartalma, mint a tehén tejnek.
A pásztor foglalkozik sajtkészítéssel, tejfeldolgozással?
Ez otthon a gazdák dolga. A pásztor csupán őrzi a juhokat, és segítségeivel megfeji őket, és akkor ezt a tejet behozza a gazda a faluba.
Van egy fiatal generáció a faluban, akik nagyon fontosnak tartják, hogy a világban megismerjék azt, hogy milyenek a méraiak és milyenek a mérai táncosok, hiszen a Fölszállott a páva versenyben megismerhettük a fiatal gyerek táncegyüttest, a cifra táncegyüttest, és rendeznek egy fesztivált is, egy világzenei fesztivált is Mérában a nyáron, a másodikat.
A Méra World Music Festival idén július 27-től egészen július 30-áig fog tartani. Törekszünk arra, hogy ez egy nemzetközi világzenei fesztivál legyen. Nem csak Magyarországról és Romániából hozunk együtteseket, hanem a nagyvilágból.
Mérai zenészek vannak, fel fognak lépni a fesztiválon?
Igen, Kalotaszeg összes még élő muzsikusát igyekszünk elhozni a fesztiválra és bemutatni őket, tehát hogy az ő zenéjük is hallatszódjon az egész fesztiválon.
Kedves hallgatóink, Önök a Kincsek a hagyományban című műsort hallják. Vasvári Anna Mária vagyok, a műsorszerkesztő műsorvezetője. Időről időre szeretnénk bemutatni a Hagyományok háza egy-egy intézményét ezen az estéken. Így most a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője Szabó Zoltán mesél a múzeum történetéről és a múzeumban folyó munkáról, arról, hogyan teszik a nagy közönség számára is vonzóvá, igazi, közösségi helyé a múzeumot. Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője. Mióta létezik a múzeum? Nem túl régi hely ez.
A 90-es években kapta meg az országos gyűjtőkörrel rendelkező múzeumi státuszt, de hát gyakorlatilag ez a gyűjtemény a volt HISZÖV, tehát a Házipari Szövetkezetek Országos Szövetsége gyűjteményéből került át a Hagyományok Házához. 51-ben Kressz Mária javaslatára fogadták el a népi iparművészet fogalmának használatát.
Kressz Mária nagyon híres neves textilkutató volt.
Így van. A Néprajzi Múzeum főmúzeológusa volt, előszeretettel foglalkozott azokkal az emberekkel, akik még a 20. században a népművészet területén dolgoztak. Gyakorlatilag más zajlik le itt a Kárpát-medencében, mint Nyugat-Európában, mert itt a 19. században a polgárosodás folyamatában nem veszik el a népművészet, hanem pont a 19. század közepén egy új irányt kap, gyakorlatilag újra felfedezik a népművészetet, másodvirágzása van a népművészetnek, és ezt a folyamatot mindenféleképpen szerves folyamatnak kell tekintenünk. Óriási lökést ad 1870-es években a különböző világkiállítások, mezőgazdasági kiállítások, a bécsi, a párizsi. De hogyha egy példát mondhatnék, Hódmezővásárhely az 1830-as években harmadannyi fazekas van, mint 1870-ben. Gyakorlatilag a polgárság elkezdi gyűjteni például a népi cserépedényeket, például a textíliákat, a kautaszegi hímzés, vagy a matyó hímzés, vagy a kalocsai hímzés felfutása. A kalocsai hímzés 1850-ben fehéren-fehér alapú. Hasonlítsuk össze, hogy a 19. század második felében, vagy a 20. század első évtizedeiben milyen változás megy végbe, például a hímzés kultúrában. És ez ott helyben zajlik a társadalmi átalakulás folyamatával egy időben. A két háború közötti Gyöngyös-Bokréta mozgalom megint csak ad egy lökést a tárgyalkotó folyamatoknak.
Bocsánat, a 30-as években volt ez a bizonyos Gyöngyös-Bokréta mozgalom, ahol ma úgy neveznék, hogy hagyományőrző falusi mestereket állítottak egy tánccsoportba, és vittek az országba, Kárpát-medencébe, mindenhova fellépni, ami szintén nagyon-nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk a tánchagyományunk megőrződjön. Felvételek készültek akkoriban, filmfelvételek.
Így van, de ezeket a táncosokat el kellett látni viselettel, kellékekkel, újra fölöltöztették a falut, ami akkor már polgárosodik, de ugyanakkor megtartja a viseletét. De hozhatunk példát a városok agglomerációjában megmaradt viseletes falvakra. Gondolok itt például Cinkotára, Pest környékén, vagy Rákospalotára. A bosnyákok még mai napig viseletbe árulnak a pécsi piacon, mert ezzel tudják legjobban eladni a termékeiket, bizonyítani azt, hogy ezt ők a két kezük munkájával állították elő, gyakorlatilag bio terméket állítottak elő. De ugyanez vonatkozik Székre, mert ma is látunk még széki viseletben asszonyokat a budapesti utcánkon, mert ők büszkék arra, hogy székvárosából jönnek át.
Tehát akkor egy-egy tárgy, egy-egy viseletdarab identitás meghatározó az egyén és a tágabb környezete számára is. De akkor térjünk vissza a múzeumhoz. Szóval nagyon nagy anyag fölött kell rendelkeznie, kell ezt rendszereznie, bemutatnia, és a múzeum feladata az, hogy most már az iparművészek, a népi iparművészek tárgyait is gyűjtse, bemutassa, felügyelje a színvonal emelkedését, a technikák változását.
A tárgyalkotás folyamatában történt egy változás, ugyanis azokat a tárgyakat, amit ezek a népművészek a két háború között, vagy az 50-es években még gyártottak, a társadalom már nem igényelte olyan formába. Tehát gyakorlatilag a szuvenír tárgyak világába csúszott át a tárgykészítés folyamata. 50-es évek a viseletből való kivetkezés legintenzívebb időszaka, amikor megjelennek az egyberuhák, otthonkák, stb. De ezekkel az emberekkel kezdeni kellett valamit, és Kressmária úgy gondolta, hogy ők még a népművészetből merítették a kiinduló pontot, ugyanakkor meg olyan tárgyakkal kellett ellátni a társadalmi igényt, amit abban a korban lehetett használni. A legegyszerűbb az volt, hogy a díszítő funkció került előtérbe, tehát olyan tárgyakat faragtak, készítettek a fazekasok, ami valamiféleképpen megtalálta helyét egy változó tárgyi világban. Szövetkezetekbe rendezték ezeket az embereket, megyei rendszerrel 109 háziipari szövetkezet alakult meg az 50-es évektől a 70-es évek végéig, és olyan fölfutása volt a tárgykészítésnek, hogy ezek külföldi piacokra is dolgoztak. Milliárdos nagyságrend volt a bevétel. Gyakorlatilag ennek a múzeumnak a gyűjtős köre azért hézagpótló, mert az utóbbi 50-60 év tárgyait gyűjtjük. A múzeumi rendszerbe ezeket a tárgyakat már nem gyűjtik. Na most a nagy előnyünk az, hogy itt a dokumentáció is megvan, tehát a zsűri folyamatok, ez egy másik egyébként hungarikum lehetne, hiszen zsűri tevékenység is zajlott, és gyakorlatilag a 10000-es gyűjtemény, ez a hiszőv gyűjtemény, a zsűri rendszer folyamán gyarapodott, azt is mondhatnám, hogy a szövetkezeteknek az árukészletéből a háziipari szövetkezetek országos szövetsége mindig eltett egy kollekciót, és ez lett gyakorlatilag a gyűjtemény magja. Durván olyan 6000-es nagyságrend a kerámia, a fekete kerámiától a díszített kerámiáig, és a megjelenő újításokat is természetesen dokumentálva. A textilanyag nagyon-nagyon jelentős, csak a kismagyarországi részről van tárgy. Tehát most próbálunk egy kicsit a határokon túlra is betekinteni, hogy a tárgykészítő folyamatokban hogy marad meg a népművészet. Itt Erdély egy óriási nagy falat, a délvidék, a felvidék dokumentálása nagyon-nagyon fontos. Burgerlandot föltérképeztük, a Lendva vidéken nagyon szépen megmaradt a göcsei tárgykészítő kultúra, de a Drávaszögben is gyönyörű példákat találtunk.
A mai napig nagyon fontos, és régen is nagyon fontos volt ez a bizonyos zsűrizés, amit említett. Tehát nem lehetett bárkinek, bármiféle termékkel, nevezzük most terméknek, megjelenni akár a népi iparművészeti üzletekben, vagy bárhol, mert hogy egy szakmai ellenőrzés volt ezek mögött, a tárgykészítések mögött.
A mai napig működik a zsűri tevékenység, az elmúlt években újítottuk meg, és a tárgyalkotókkal közösen alakítottuk ki segítségül a tárgyalkotóknak. Tehát a zsűrit nem úgy kell elképzelni, hogy földbe döngöli az alkotót, hanem véleményt mond a tárgyról, segíti az alkotó munkáját, mert már a társadalmi kontroll ugye nincs meg.
Mert a piacon, hogyha nem volt jó az a forma, a teljes szilke formája, vagy bármiféle textil edény, ha nem volt használható, akkor nem vették meg. Az volt a társadalmi kontroll.
Így van. Hogyha nem vették meg, akkor meg nem csinálta tovább a fazekas.
Másrészt pedig megszűntek azok a funkciók, amire használták ezeket a tárgyakat, viszont a technika, a díszítés nagyon sok részlete használható. És úgy tudom, hogy nagyon-nagyon fontos része a múzeum munkájának is az, hogy a mai kultúrába, a mai tárgykultúrába be lehessen illeszteni ezeket a hagyományos technikával készülő tárgyakat.
Aki a kiállításainkat látja, vagy akár csak a címeket, de várok mindenkit nagy szeretettel, mert szinte hónapról hónapra megújuló kiállításokkal állunk a nagy közönség elé. Gyakorlatilag olyan kiállításokat szervezünk, hogy azok a tárgyalkotók, akik napjainkban tanítanak, alkotnak, meg tudjanak mutatkozni kiállítási területen is a nagy közönség felé, és a szakma felé is. Nem biztos, hogy az őrségben tudják, hogy Nádudvaron milyen gyönyörűen sző Schmidt Teréz, akinek most látható a kiállítása, és a leszőtt anyagból milyen gyönyörű ruhákat tervez.
Amiket ma is lehet hordani, sőt, hordják is.
Így van. Tehát az iparművészet kifejezés abban áll, vagy abban is áll, hogy ezek az alkotók a népművészetből kiindulva, de az iparművészeti jegyeket használva alkotják tovább, vagy gondolják újra a tárgyak elkészítését, mert a mának készítjük, hordható, viselhető, használható.
Sikerül a múzeumnak megszólítani olyan csoportokat, rétegeket, akiket ez eddig egyáltalán nem érdekelt. Tehát valahogy sikerül-e újra divatba hozni, a társadalom mindennapjaiba valahogy beépíteni ezt a tárgykultúrát?
Gondoljunk bele, hogy 15 éve, ha valaki a kertjében szabadtűzön kezdett el sütögetni, ez nem volt mindennapos. Óriási felfutása van, hogy a szabadtűzön készítsük el az ételt, mert ízletesebben lehet elkészíteni. És azok a fazekasok, akik ráálltak a szabadtűzű edények készítésére, egyszerűen nem tudnak annyit készíteni, hogy ne tudnának eladni. Mohácson újra van olyan bácsi, aki a repet edények drótozásával foglalkozik. Elrepednek az edények, mert használják őket.
Szóval akkor sikerül divatba jönnünk?
Én szentül hiszem, hogy igen. Szüksége van az embernek arra, például, hogy egy busójárás úgy szerveződjön meg, és úgy nézzen ki egy busó, hogy a néprajzos szem is jó esően nézzen rá, és a tárgyalkotó is. A másik nagyon fontos dolog, hogy azért alkottuk meg a nyitott műhely koncepcióját, hogy bármikor, a hét bármelyik szakában itt kézművesek dolgoznak. Ha valaki betéved, talál itt egy embert, aki kézi munkával tárgyat állít elő, és olyan tárgyat állít elő, ami használható. Ez a legfontosabb. A kézi munka nagyon fontos az egyén fejlődésébe. Az, hogy a saját kezemmel alkossak valamit, és azt az alkotást én tudjam használni. Óriási a jelentkezés a szövőműhelyben, óriási a jelentkezés a népdalénekeseknél. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy teltházzal működünk.
Tehát akkor ez egy ideális múzeum, mert a falak mentén vitrinek, a vitrinekben tárgyak, de ez egy élő múzeum.
Ez a legfontosabb feladatunk, hogy élővé tegyük ezt. Ami példát mutatunk egy kiállítással, azt utána el lehessen készíteni. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum 1992-től országos gyűjtőkörű muzeális intézmény. Állandó kiállítása Kecskeméten található, a Sörházban. Itt Budapesten két kiállítóterrel rendelkezünk, a közel 10 000-es gyűjtemény anyagából is, de főként a mai alkotók anyagából állítunk ki folyamatosan. A visszajelzések alapján nagyon boldogok vagyunk, mert az alkotók is imádják, és a közönségtől is nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk.
Ez a két hely az első kerületben, a Váraljában, a Fő utcában van.
Igen, a Fő utca 6 szám alatt található a kiállítóhely, és hát a múzeum maga. Ide tudtuk áthozni a gyűjteményt is, tehát most már a raktáraink is itt vannak. A raktári készletet tudjuk fejleszteni, hála a hagyományok által vezetőségének, tehát várunk minden látogatót nagy szeretettel.
Kincsek a hagyományban című műsorunk vége felé következzék a szokásos programajánló. Természetesen az előbb bemutatott Magyar Népi Iparművészeti Múzeum programjait is megtalálják ajánlataink között. Május 4-én, azaz holnap 17 órakor a Népi Iparművészeti Múzeum nyitott műhelyében, azaz a Budapesti Főutca 6 szám alatt, a népi gyógyászatról szóló előadás sorozat utolsó előadására kerül sor. Birkás Frendl Kata Megéltek, mert élő napig volt, népi ember és állatorvoslás az Úzvölgyi Csángoknál című előadását hallgathatják meg. A moldvai határ közelében, a csiki havasok területén fekvő Úzvölgye két tanyás települése, Csinód és Egerszék Csángó lakossága igen elszigetelten él. Orvosi, fogorvosi és állatorvosi rendelő csak a tőle mintegy 18 kilométerre fekvő, embert és állatot egyaránt próbára tevő úton megközelíthető Csíkszentmártonban van. A terület elzártságából következően olyan archaikus tudáselemek gyűjthetők itt a mai napig, amelyek a székelyföldi településeken már nem jellemzők. Ezekben nyújt betekintést Birkás Frendl Kata Megéltek, mert élő napig volt című előadása. Május 6-án a Fonó Budai Zeneházban este 7 órakor Budapesten a Sztregova utca 3-ban Szatmári Bilétos bárra várják Önöket. A hajdani bilétos, meghívásos bálok mintájára szervezett hagyományos táncmulatságon szatmári táncosok közreműködésével mutatják be a vidék jellegzetes táncait, pásztortáncokat, csárdást és verbunkot. Megtudhatják, hogy a verbunk hogyan jelent meg virtuskodó formában a legényavatás folyamán, milyen volt a bárgazda fogadása, milyen volt a pulykasarok, hogyan vettek részt a gyermekek a bálban. Tehát szatmári bilétos bál a Fonóban május 6-án, este 7 órakor. Május 13-án lesz a 6. táncház napja. Országszerte várják Önöket táncházakkal, Budapesten például a Liszt Ferenc téren lesz egész napos program. A rendezvény célja, hogy az első táncház megrendezésének 45. évfordulóján ország és világszerte ismét számos program várja majd mindazokat, akiket már magával ragadott a népzene, néptánc, sodróvilága, és azokat is, akik csak most szeretnének belekóstolni. A központi rendezvény ezúttal is a Liszt Ferenc téren az első táncháznak helyet adó Írók boltja előtt lesz, ahol egész nap élő zenével kísért tánc és énektanítás, gyermekprogramok, mesemondás és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. Este 7:30-tól a Liszt Ferenc Zeneakadémián ünnepi népzenei koncert zárja a táncház napját Kodály nyomdokain címmel, hiszen Kodály év van, Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója tiszteletére. A műsor elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik, de itt adják át ünnepélyes keretek között a Halmos Béla Vándordíjat és emlékérmet. A Hagyományok Háza oldalán nagyon sok információt találhatnak a vidéki programokról is május 13-án, a Táncház napján. Határtalan Táncfőváros címmel fesztivált rendez a Hagyományok Háza határon túli hivatásos néptánc együtteseknek. Május 16-án kedden 7 órakor a Várkert Bazárban Budapesten az Ybl Miklós tér 4 szám alatt a Háromszék együttes és a Nagyvárad tánc együttes lép fel. Másnap, május 17-én szerdán 7 órakor a Nemzeti Színházban a Maros Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes műsorát láthatják a Határtalan Táncfőváros Fesztivál keretében. 18-án csütörtökön is várják a tánc rajongóit, szintén a Várkert Bazárba, ahol a Bekecs Néptánc Együttes és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes várja az érdeklődőket. Essen szó néhány elmaradhatatlan gyermekprogramról a Hagyományok Háza szervezésében. Az eltáncolt mesék sorozatban május 6-án 11 órától a Fonó Budai Zeneházba Budapesten a Sztregova utca 3 szám alatt a Paramisi Társulat várja Önöket és a gyerekeket a Kiskakas Gyémántfél Krajcárja című előadással. Kiskakasunk, Elek, elbúcsúzik gazdasszonyától, elindul a török császár udvarába Félkrajcárjáért. A mesében a magyar népzene mellett a török népzenével és tánccal is megismerkedhet a néző. Tudják, gyerektáncház az Apor Péter utca 2-4 szám alatt minden pénteken 5 és fél hét között. Hétről hétre várják ide a gyerekeket. Májusban májusfa állítással, zöldághajtással, nyárköszöntővel és pünkösdőlővel, valamint az ezekhez a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokkal, táncokkal, zenével, kézműves foglalkozással. Az MTVA és a Duna Televízió ZRT, valamint a Hagyományok Háza szakmai partnereivel, a Martin György Néptánc Szövetséggel és a Táncház Egyesülettel együtt újra meghirdeti a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt. A versenyt a népzene és a néptánc területén tevékenykedő felnőtt szólisták és együttesek számára írták ki. A vetélkedőre pályázók 2017. május 10-én éjfélig jelentkezhetnek a Hagyományok Háza honlapjáról és a Fölszállott a páva internetes oldaláról elérhető online regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint a pályázati anyag, hang vagy videófelvétel csatolásával. Elérhető a Mesebeszéd mobil applikáció. Az applikáció segítségével a népmesék világával, a mesemondás fortéjaival lehet megismerkedni. A Mesebeszéd a meseszerető szülők, pedagógusok és a gyakorló mesemondók számára készült. Célja, hogy gazdagítsa a meseismeretet és hogy ösztönözze az élőszavas mesemondást. A számos aloldal elérésével nem csak a mesei nyelvezetet, a jellegzetes meseformulákat lehet elsajátítani, de a mesékhez kapcsolódó néprajzi adatokat is megtalálják. Sőt, gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a jövő mesemondói az élő mesemondáshoz. Például, hogyan kell legyőzni a lámpalázat. A májusi programokról bővebb információt a Hagyományok Háza internetes oldalán találhatnak. Menjenek, nézzenek, táncoljanak, énekeljenek, kézműveskedjenek, mert az testnek, szívnek, léleknek feltétlenül jó. Kedves hallgatóink! Míg a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője Szabó Zoltán, aki remek zenész is egyben, bunyavász dudanótákat játszik, elbúcsúzom önöktől. Kincsek a hagyományban című műsorunkkal legközelebb 4 hét múlva, május 31-én, szerda este 20 óra 16 perctől jelentkezünk. Munkatársam Farkas Miklós hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Vasvári Anna Máriát, a szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készítette.